Következő műsorunk Rádió Egyetem.
EPER, első pesti egyetemi rádió.
Globális ökológia, bioszféra és ember. A bioszféra története a Gaia hipotézis. Takács Sánta András előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. A felvétel 2005 márciusában készült.
Hát akkor szép jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Globális ökológia című óra, én pedig Takács Sánta András vagyok. Ennek a tantárgynak az anyaga minden évben változik. Azért is, mert másként gondoljuk, hogy mit kéne leadni, meg azért is, mert a világ is változik. Ez egy olyan tantárgy, hogy mit tudom én a globális éghajlatváltozásról, amit tavaly elmondtunk, annak egy-két részlete, jó pár részlete ma már nem igaz és nem aktuális. Jó, és a többi, és a többi. Nagyon fontos dolog, ezt mindig el szoktam mondani. Én szeretem, ha interaktív az óra, tehát az egyetem az normális esetben nem arról szól, hogy a tanár ide kiáll a katedrára, és itt kinyilatkoztatti, meg visszamondjátok azt vizsgán, hanem normális esetben ez egy kétirányú tanulás, és ez azt jelenti, hogy nagyon örülök annak, ha közbeszóltok az órában, mondjuk ilyen jelentkezéses alapon azért lehetőleg. Jó, ugye van egy olyan elnevezésetek nektek, hogy általában úgy szoktak benneteket hívni, hogy hallgató, ami szerintem nagyon szerencsétlen kifejezés, mert ez némileg predesztinál is benneteket arra, hogy csak hallgassátok a dolgokat. Kérném szépen, hogy próbáljatok egy picit beszélők is lenni, meg kérdezők, meg vitatkozók. Jó, tehát ez a lényege, én legalábbis úgy gondolom az egyetemnek, tehát nem sértődöm meg a hozzászólásokon, sőt a kritikákon is, ha azok jogosak. Jó, tehát a legelső dolog az az, hogy aki nem ért egyet valamivel, az nehogy magában tartsa, hanem szóljon. Jó, hogy ő ezzel nem ért egyet, vagy szerinte másként van. Jó, ezt nagyon kedvelem, kivéve abban az esetben, amikor ez öncélú. Tehát azért ilyen előfordul, hogy valaki csak okoskodni akar. De amikor ez a tárgyról szól, és nem egy öncélú dolog, akkor nagyon jó dolog. Jó, az egyik. Ugyanígy, ha nem értetek valamit, tehát valamit nem mondok érthetően, világosan és problémás, nyugodtan szóljatok. És ugyanígy, ha valaki kérdezni akar pluszba, hogy ki akarja egészíteni azt, amit hallottunk, úgy gondolja, hogy valami fontos kimaradt, vagy valami fontosnak még el kellett volna hangzania, ezt is tegye meg. Jó, mondjuk legalábbis ezen az órán még elég nagy létszámban vagyunk, tudom, hogy minél nagyobb a létszám, annál jobban beindulnak a gátlások, és annál kevésbé szóltok hozzá. Jó? Jó, most itt jó napot kívánokkal köszöntöm, de hát ez csak a... nem volt teljesen komoly. Én azt ajánlanám, hogy tegeződjünk. Akinek ez nem megy, vagy szeretné, úgy érzi, hogy ez túl bizalmaskodó, az legyen szíves, hogy szóljon, és azzal magázódni fogok. Jó, de szerintem egyszerűbb. Ezt most komolyan mondom, ne. Jó, tehát szerintem sokkal egyszerűbb a tegeződés. Ugye a tárgynak az a címe, hogy globális ökológia, amit nem én adtam, ez még anno 98, vagy mikor született ez a cím. Szerintem nem rossz cím, ha rajtam múlna, ugyanúgy nevezném, mint a specimet, hogy bioszféra és ember, hiszen én úgy gondolom, hogy ez jobban kifejezi az egész tárgynak a tematikáját. Méghozzá azért, mert itt három fontos kérdés, három alapkérdéssel foglalkozunk. Az egyik, az első alapkérdés az az, hogy hogyan alakítja át az ember a bioszférát. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy milyen változásokat idéz elő a bioszférában. Jó? Ez egy természettudományos jellegű kérdés. Viszont azt is megkérdezzük, hogy ezek a változások, bioszféra átalakítás, ezek milyen társadalmi következményekkel járnak. Ugye? Ez pedig már egy társadalomtudományi kérdés. Ez a második kérdésünk. A harmadik kérdésünk pedig az, hogy az egész ember általi bioszféra átalakítás mögött milyen társadalmi tevékenységek állnak. Ugye ez is egy társadalomtudományi jellegű kérdés. Jó, tehát ez egy természettudományos, két társadalomtudományi jellegű kérdés van, és én úgy gondolom, hogy ennek az órának a szexepéje az éppen az, hogy a természettudományok és a társadalomtudományok nagyjából egyforma hangsúlyt kapnak, és mind a két nagy terület előtérbe kerül, és természetesen ezeken belül is sok tudományág, ugye ezt csúnya szóval interdisziplináris tárgynak nevezhetnénk. Jó, ha egy pillantást vettek a tematikára, akkor azt is látjátok, hogy ez egy ilyen áttekintő jellegű tárgy. Tehát sok kérdést felvillantunk, de inkább a nagyobb összefüggésekre próbálunk rámutatni, és sokkal kevésbé, elég ritkán mászunk bele apró részletekbe. Jó, tehát nyilván ezért is van nem ötödévben nektek, hanem elvileg másodévben. Na, akkor nézzük meg, kérek mindenkit, hogy vegye maga elé ezt a papírt, és nézzük meg gyorsan, hogy mi vár ránk ebben a fél évben. Ugye, hát egy nagyjáboli, nem teljesen klappol, de nagyjáboli ilyen múlt-jelen-jövő szerkezetet láttok. Ugye az első két óra az olyan, hogy még az ember nem szerepel. Ugye az összes többi órán már ott van szereplőként az ember. Az első két órán, tehát a main és a jövő hetin, amit a Gábor tart, még nem. Másik főszereplőnket, a bioszférát mutatjuk be. Aztán a harmadik órától kezdve megjelenik az ember. És a harmadiktól ötödik óráig ugye az ember világhódítása, ez lesz, ami a múltbeli bioszféra átalakító tevékenységünkkel foglalkozik, ez a három óra. És utána eljutunk a jelenbe. Ha megnézitek, a 6., 7., 8., 9. óra az a jelen nagy környezeti problémáit igyekszik tárgyalni. Ugye különvéve a globális éghajlatváltozás, a fajok kihalását, mint talán a két legkomolyabb, bár hát ezen lehet vitatkozni, hogy melyikek a legkomolyabbak. Tehát ezt a két problémát különvéve. Na aztán 10. óra, ami általában a legnépszerűbb szokott lenni, ez a kicsit hatásvadász ökológiai öngyilkosságot címet sikerült neki adnom. Ugye itt visszatérünk a múltba, de csak látszólag, mert azért térünk vissza a múltba, hogy a jövőre, a saját jövőnkre vonatkoztatva vonjunk le következtetéseket. No, és utána a következő két óra már inkább a jövőről, valamennyire a jelenről, de már inkább a jövőről szól. Ugye lesz elegendő élelmünk, édesvízszűkösség, fegyveres konfliktusok. És aztán a 13. az utolsó előtti órán térünk ki arra, hogy az egész ökológiai krízis mögött milyen társadalmi tevékenységek állnak közvetlenül. És aztán Gábornak lesz egy záró előadása, és itt látjátok azt is, hogy miért a záró előadás kérdései között, hogy miért fontos a részterületek integrációja. Ugye ez megint csak azt hivatott bizonyítani, hogy ez a fajta áttekintő jellegű tárgy mennyire fontos ahhoz, hogy a környezeti problémákkal szembe tudjunk nézni. Jó, ha már itt tartunk, ugye látjátok a tematikából azt, hogy itt a különböző úgynevezett környezeti problémák, az ökológiai válság, stb. Tehát ez van a tárgy középpontjában. Annyit mindenképp szeretnék elmondani előjáróba, bár remélhetőleg ez fel fog tűnni a fél év folyamán is, hogy ez egyáltalán nem egy ilyen világvége hirdető, apokalipszist hirdető, vagy ökolipszist, ugye szokták mondani, hirdető tárgy akar lenni, tehát szó sincs erről, meg reménytelenséget sugalni, de azt látni fogjátok, hogy itt tényleg, bár sokan nyilván tisztában is vagytok ezzel, és vannak előtanulmányaitok, hogy itt nagyon komoly környezeti problémák vannak, de a tárgy célja pont az, hogy ezekkel minél nagyobb tudás birtokában is minél színvonalasabban tudjunk szembenézni. Tehát ehhez próbálunk mi itt a Gáborral még több tudással felvértezni benneteket, mint amennyivel jelenleg rendelkeztek. No, látjátok akkor a tematika első pontját, ugye a bioszféra portréja című óra következik most. Ugye ez az óra, meg említettem, hogy ez az óra, meg a következő egy picikét kapuktojás olyan szempontból, hogy csak az egyik főszereplőnkről lesz szó, a bioszféráról, az ember még nem jelenik meg, majd csak a harmadik órán lép a színpadra, tehát ezek még tisztán természettudományos órák lesznek. Három fő kérdésünk lesz a mai napon. Az egyik az, hogy mi is az a bioszféra. A másik az, egy kicsit módosítva, amit itt a tematikában írtam, ugye azt írtam, hogy melyek a mai bioszféra legfontosabb jellemzői, úgy módosítom, hogy melyek a mai bioszféra energiaforgalmának legfontosabb jellemzői. Ugye az energia az egy kulcsfogalom lesz itt a fél év során, szinte minden órán visszatérünk rá, majd meglátjátok. A harmadik kérdésünk, ami picit már a következő, a történeti órához kapcsolódik, az pedig az, szintén benne van a tematikában, hogy vajon hihető-e a Gaia hipotézis, vagy Gaia elméletnek is szokták nevezni. Jó, akkor kezdjük a mi a bioszféra című kérdésünkkel. Definiáljuk akkor a bioszférát. Nagyon egyszerű definíciót lehet adni. Egyszerűen a Föld azon része, ahol anyagcserét folytató élőlények találhatók. Ugye az anyagcserét pedig úgy definiáljuk, hogy az anyagcserét folytató élőlény anyagot vesz föl a környezetéből, és anyagot ad le oda. Jó, tehát ahol ilyen élőlények vannak, a Föld, amely területén ilyen élőlények vannak, azt nevezzük bioszférának. A bioszféra a Föld három élettelen szférájának a meccéspontjában alakult ki. Ezt is felrajzolhatjuk. Ugye a Föld három élettelen szférája az egyrészt az atmoszféra, vagyis légkör, másrészt a hidroszféra, ugye a víznek a szférája, ezek összekapcsolódó szférák természetesen, és a harmadik az pedig a geoszféra. Ugye hát ezt látjátok azt is, hogy a három halmazállapot szerint különítjük el ezt a három szférát. Ezek metszik egymást, és valahol a metszéspontban alakult ki a bioszféra, amit én egy ilyen deformált körként rajzolnék, tehát a hidroszféra felé deformálódó körként. Jó, hogy hogy alakított át az élet az élettelen szférákat, tehát a történetet, azt majd jövő órán a Gábor fogja elmondani. Most mi azt a kérdést vizsgáljuk meg első körben, hogy vajon a bioszféra mennyire, csúnya szóval, csúnya kifejezéssel, mennyire lóg bele az egyes élettelen szférákba. Kezdjük akkor az atmoszférával. Ugye az atmoszféra rétegződését nem tudom mennyire ismeritek, de nem biztos, hogy mindenki ismeri, ezért érdemes felrajzolni. Ugye a magasság így változik itt a Föld felszín, és körülbelül 10-15 kilométer magasságig található Föld felszíntől számítva a legalsó szféra, ez a troposzféra. Ugye azért nem lehet egy pontos határt kijelölni, mert egyrészt szélességi körönként is változó, hogy milyen magas a troposzféra, másrészt évszakosan is változik. Jó? Ez az a szférája, a legalsó szféra a légkörnek, ahol az időjárási folyamatok zajlanak, és ez az a szférája a légkörnek, ami hozzátartozik a bioszférához. Jó? Tehát az egész troposzféra hozzátartozik, a légkör magasabb részei viszont már nem. Jó, viszont fontosak nekünk azért ezek a magasabb részek is, legalábbis egy ideig, úgyhogy próbálom arányosan. Körülbelül 50 kilométerig található a stratoszféra, tehát a következő réteg a stratoszféra, és körülbelül 80 kilométerig pedig a mezoszféra, ugye a középső szféra. És azután még van két másik, de nekünk ez már egyáltalán nem fontos, mert semmilyen élőlény nem található. Anyagcserét folytató élőlények a stratoszférában és a mezoszférában sincsenek, de vannak életképes spórák, amelyek, ha lejutnak a troposzférába, akkor anyagcserét folytató élőlény válhat belőlük. Mi a helyzet a hidroszférával? Ugye azt lehet mondani, hogy ahol a Földön található folyékony víz, ott szinte mindig van élet is. Ebből viszont az következik, hogy szinte a teljes hidroszféra része a bioszférának. Mit gondoltok, a hidroszféra mely része kivételez alól? Van egy viszonylag kicsi része, bár egyáltalán nem elhanyagolható része a hidroszférának. Úgy hívják a hidroszférának azt az alszféráját, ami ugye fagyott, hogy krioszféra, és szerintem érdemes elkülöníteni, jó, tehát ez a fagyott víz szférája, a krioszféra, és itt gyakorlatilag nincs élet, de hát ezzel is csinyán kell bánni, hiszen előfordul az, hogy jégbe záródott kis buborékokban ott eléldegélnek bizonyos mikroorganizmusok, tehát ugye biológiában minden alól van kivétel, ez is ilyen. Jó, és hát azt gondolom tudjátok, hogy még a mélytengeri árkok legalján is, ugye a legmélyebb Mariana-árok, ugye majdnem 11 km mély, még ott is élnek, sőt bőven élnek anyagcserét folytató élőlények, tehát több mint 10 km mélységig is terjed a bioszféra. Geoszférával mi a helyzet? Ugye a geoszférának a legkülső része az a földkérek, vagy kőzetburok, vagy litoszféra. Ez a három szó, ez ugyanazt jelenti. És a litoszféra vastagsága pedig 5-től 80 kilométerig terjed. Valószínűleg tudjátok, hogy a vékonyabbak az óceáni kőzetlemezek, vastagabbak a szárazföldi kőzetlemezek. És nagyon fontos nekünk az élet szempontjából, nagyon fontos a litoszférának a legkülső alszférája, a talajnak a szférája, amit ugye úgy hívnak, hogy pedoszféra. Jó, a pedoszféra az néhány méter, de inkább úgy mondom, most már úgy tudjuk, hogy néhány tíz méter mélységig terjed. A geoszférán belül azért emeltem ki a litoszférát, mert csak a litoszférában találhatók anyagcserét folytató élőlények, viszont megdöbbentő mélységig a rekord az 4 km, tehát 4 km mélyen találtak még anyagcserét folytató prokariótákat, és a becslések szerint ez még semmi, tehát akár 5-6-7 km mélységig is lehetnek a kőzetekben anyagcserét folytató élőlények. Na tehát az előzőekből akkor azt látjuk, hogy a bioszféra az tulajdonképpen egy olyan bő 20 km vastagságú réteg, hiszen ugye a troposzféra az egy bő 10 km, fölfelé bő 10 km, lefelé meg a mélytengeri árkok az is egy bő 10 km, tehát ugye így jön ki ez a kb. 20 km. Hát ez persze nekünk nagyon sok a mi testmagasságunkhoz képest, de a Föld méreteihez képest ez egy borzasztó vékonyka kis réteg. Nem tudok itt most igazából méretarányos ábrát rajzolni, de mondjuk ha ez lenne a Föld, mennyi a Földnek az átmérője így nagyságrendre? 6000 mi? Mennyi? 2x6375, ugye? Tehát körülbelül így van. Nagyon jó, pontos szám, remek. Körülbelül 12.800 km. Na most, ha ezt képest veszitek a 20 km-t, akkor azt látjuk, hogy itt a Föld felszínén nagyon kis vékonyka réteg az egész bioszféra. Viszont azt érdemes még hozzátennünk, hogy a bioszféra körül el lehet különíteni egy úgynevezett parabioszférát, a para előtag ebben az esetben azt jelenti, hogy körül, valami körül. A parabioszférára pedig az jellemző, hogy vannak benne életképes spórák, de hát ezek nem folytatnak anyagcserét. Ugye például a parabioszférához tartozik a mezoszféra is. Ugye? És ez már egy kicsit vastagabb. Persze azt is mondhatjuk, hogy ennek a bő 20 kilométeres sávnak, amit bioszférának neveztünk, ennek egyes részei is a parabioszférához tartoznak, hiszen vagy túl szárazak, vagy túl hidegek, vagy éppen túl melegek ahhoz, hogy élőlények legyenek ott találhatók. De őszintén szólva igen kevés ilyen rész van, hiszen rendkívül extrém körülményeket elviselő élőlényeket ismerünk, elsősorban a prokarióták köréből. Jó, azért mondom mindig azt, hogy prokarióta, és nem azt, hogy baktérium, nem tudom, ez mennyire közismert, zárójelben mondom, bár fontos. A 90-es évek óta, ugye addig a prokarióta meg baktérium az gyakorlatilag szinonima volt, Azóta elkülönítünk két csoportot a prokariótákon belül, az árkéák csoportját és a baktériát. És egyébként éppen ez az újonnan kreált csoport, az árkéa, az, amely csoporton belül a legtöbb ilyen extrém körülményeket elviselő kis mikroorganizmus található. Csak mondok egy-két ilyen megdöbbentő rekordot. Például közel nullás pH-n is találtak anyagcserét folytató prokariótákat, vagy a maximális hőmérséklet, amit el tudnak viselni úgy, hogy élnek is, tehát anyagcserét folytattak, a 113 Celsius fok. Nagyon nagy, ugyanígy a sótartalomra is például borzasztó extremitások léteznek. Most még egy dolog itt, hogy hol vannak a bioszféra határai, ez talán eszetekbe is jutott már, hogy hát itt van az ember, aki a technika segítségével rendkívül kitolja a bioszféra határait. Ugye? Tehát azzal, hogy az ember eljut a Holdra, ugye hát az bőven kívül van ezen a 20 kilométeres rétegen, akkor most hol a bioszféra? Akkor kitolódott már a Holdra is? Ugye? Tehát ez egy picit az űrutazás elsősorban bonyolítja a definíciót, és hát persze nem csak az ember jutott el, hanem az ember által más élőlények is. Most nem csak a lajkakutyára kell gondolni, hanem ugye mindannyian hát tulajdonképpen állatkertek vagyunk, meg mikroorganizmus telepek, ugye élnek az atkák a szemöldökünkben, bélférgek a beleinkben, mindenkinek, ugye, tehát vannak olyan bélférgek, ami mindannyiunknak, akik itt vagyunk, benne van, tehát 100%-osak beleinkben. Tehát ugye, tehát egy csomó élőlény kijutott velünk a bioszféra határain kívülre, nem csak mi magunk. Jó? Erre azért azt lehet mondani, hogy egyrészt ez időleges, tehát az ember olyan nagyon sokáig nem tud létezni a bioszférán kívül. Itt tudom én, egy év, másfél év, ugye mennyi volt a leghosszabb utazás. Másik pedig az, hogy csak néhány képviselője fajunknak, tehát a most már majdnem 6,5 milliárd emberből nagyon-nagyon kevésnek adatott ez meg, hogy elhagyja a bioszféra határait. Tehát ha ebbe a két dologba belegondolunk, akkor azért mégiscsak ez az eredeti bioszféra definíció többé-kevésbé elfogadható. Szeretnék itt behozni még egy fontos fogalmat, amire óra végén részletesebben is kitérünk, mint ahogy azt már mondtam is, ez pedig a Gaia fogalom. Bármennyire is meglepő, ma már ez a mitologizáló, ugye görög mitológiából eredő név, ez már a tudományos fogalomnak számít, és sokszor szinonimaként szokták használni, a bioszféra szinonimájaként. Hát ez nem teljesen jogos, ugyanis a Gaia az kicsit több a bioszféránál, méghozzá abban több, hogy olyan területek is beletartoznak Gaiába, ahol nincs anyagcserét folytató élet, de érződik, látszik valahogyan az anyagcserét folytató életnek a hatása. Ugye, kimondottan jó példa a stratoszféra, ugye jövő órán majd meglátjátok, hogy a stratoszférikus ózonréteg az élőlények terméke, Gábor el fogja mondani, ugye, a stratoszféra mondtuk, hogy nem tartozik a bioszférához, viszont Gaiához hozzátartozik, mert hogy egyértelmű az élőlényeknek a hatása. Viszont a földdel sem, mint a föld bolygóval sem lehet Gaiát egyenlővé tenni, tehát annál viszont kicsit kevesebb Gaia, hiszen egyrészt a föld belseje, ahol gyakorlatilag egyáltalán nem érződik az élet hatása, az nem tartozik bele Gaiába, illetve ha időben megyünk vissza, akkor az élet kialakulása előtti föld, az sem tartozik bele. Jó, tehát ez azt lehet mondani, hogy bioszféránál valamivel nagyobb egység a Gaia, és egy még nagyobb egység a föld. Jó, ennyit a ilyen fogalmi dolgokról. És még egy nagyon fontos dolog az első kérdéshez. Ez egy ilyen tudománytörténeti, nem nagyon fogok itt emberek neveit mondani, meg megtanultatni veletek, de ezt a nevet legyetek szívesek, tanuljátok, jegyezzétek meg. Ez egy orosz, majd később szovjet geológus, Vladimir Vernadsky. Ő volt az, aki 1911-ben a mai értelemben először használta a bioszféra szót. Tehát létezett már pár évtized a bioszféra kifejezés, de nem a mai értelemben. Vernadsky volt az, És majd még vissza is térünk be Vernadskyra, mert itt a bioszféra kutatásnak tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ő az atya, ő az úttörője. És Vernadsky egyébként egy sokat emlegetett definíció szerint ugye úgy definiálta a bioszférát, hogy a bioszféra az életborítéka, vagyis az élő anyag területe. Tehát ez az ő definíciója, ez tulajdonképpen ugyanaz Pepitában, mint amit elmondtam. Ez egy nagyon szép metafora, az életborítéka, ugye envelope of life, ugye, és nagyon szemléletes, hiszen tényleg egy olyan vékony kis réteg a Földön a bioszféra, mintha valami boríték lenne. Térjünk át akkor a második kérdésünkre, energiaforgalom a bioszférában, mi jellemzi az energiaforgalmat? Ugye hát az természetes és köztudott, hogy az élethez elengedhetetlen az, hogy rengeteg energia érkezzen hozzánk a bioszférába külső forrásokból. Két ilyen forrás létezik. Az első az természetesen a nap, ugye elektromágneses sugarak formájában érkezik az energia napból. A második ilyen forrás az pedig a Föld belseje, ugye onnan hőformájában érkezik az energia, ezt hívjuk geotermikus energiának, ugye. Hát természetesen a napból sokkal-sokkal több energia érkezik, mint a Föld belsejéből, körülbelül 4000-szer annyi. Viszont, ha abszolút értelemben nézzük, akkor a Föld belsejéből is iszonyatos mennyiségű energia érkezik, és látni fogjuk egy körülbelül 20 perc múlva, hogy a bioszféra szempontjából ez az energia is rendkívül fontos, nem csak a napból érkező. Ha kezdjük a nappal, miért fontos a napsugárzás a bioszféra szempontjából? Hát egy, triviális, ugye melegít. Kettő, ez is még meglehetősen triviális, fotoszintézis miatt. Fotoszintézisre is mindjárt kitérünk egy picit részletesen. A harmadik, ami nem biztos, hogy már mindenkinek triviális, az az, hogy ez a napból érkező energia hajtja a vízkörforgalmát a Földön, beleértve az óceáni vízkörzést is. Tehát az, hogy itt ugye párolgás, energiaigényes folyamat, hogy itt párolog a víz, utána le tud esni, mozognak az óceánok, stb. Ez elsősorban a napenergiának köszönhető. Hasonlóképpen ugye a negyedik dolog az az, hogy a földi légkörzést is hajtja ez az energia, ugye a szeleket. Jó, egy kis ismétlés, középiskola, földrajz. Ugye nem egyenlőképpen melegíti föl a nap a földfelszín különböző pontjait, nyomáskülönbségek támadnak, és e nyomáskülönbségek kiegyenlítésére irányuló, vízszintes irányú levegőmozgást, ezt nevezzük ugye szélnek. Tehát tulajdonképpen a szélenergia is végső soron napenergia. Erre is majd visszatérünk a végén. Na, ugye az egyértelmű, hogy mind a vízkörzés, mind a légkörzés fontos meghatározója, sőt azt mondhatjuk, hogy ez a két dolog a fő meghatározója az éghajlatnak itt a Földön, és a földfelszínt formáló legfontosabb erők is ez a kettő, a víz és a szél. Az egyrészt majd meg fogjuk látni pár hét múlva, hogy a kőzetmállás szempontjából érdekes, sőt jövő órán is lesz erről szó. Másrészt pedig az erózió és a defláció miatt. Ugye ez a, aki nem ismeri ezeket a kifejezéseket, az erózió az a víznek, a defláció az pedig a szélnek a talajpusztító munkája. Jó, itt egy kis terminológiai zűrzavar van egyébként, mert vannak olyan szerzők, akik nem használják a defláció kifejezést, hanem azt mondják, hogy vízerózió és szélerózió. Jó, mind a kétféle terminológia helyes, csak ebből szoktak kavarok keletkezni. Nagyon fontos megemlíteni a napenergia kapcsán, napból érkező energia kapcsán, hogy ez az energia mennyiség, ez nem állandó. Azért nem állandó, mert ugye létezik az úgynevezett napfolt tevékenység. Napfoltok azok ugye olyan alacsonyabb hőmérsékletű részek a nap felszínén, amelyeknek az életideje pár órától pár hétig terjedhet. És a napfoltok gyakorisága egy 11 éves ciklust követ, és a napsugárzásnak az erőssége a ciklus csúcsa, illetve a ciklus hullámvölgye között körülbelül 1/1000-kel tér el. Fontos megemlíteni, hogy azt mondtam, hogy alacsonyabb hőmérsékletű részek a nap felszínén, ennek ellenére intenzívebb napfolt tevékenység esetén érkezik több energia, a napból, méghozzá azért, mert a napfoltok környékén gyakoribbak a napkitörések, tehát emiatt van ez az első hallásra paradox dolog. Most a 11 éves cikluson kívül léteznek ebben az esetben rövidebb, illetve hosszabb ciklusok is. A rövidebb variáció az napokban, hetekben mérhető. A hosszabb távú ciklusok pedig azt jelentik, hogy az 1-es 11 éves ciklusok csúcsai, illetve hullámvölgyei nem egyeznek meg, egy picit eltérnek egymástól. Tehát nem csak ez a 11 éves variáció létezik. Most mindezt azért mondom, meg azért lényeges számunkra, élőlények számára, mert ez befolyásolja az éghajlatot is. Tehát mondok erre egy példát, hogy a napfolt tevékenység befolyásolja az éghajlatot. Volt 1645, körülbelül 1645 és 1715 között egy olyan időszak, amikor hát szinte szünetelt a napfolt tevékenység, és ez egy hűvösebb időszak volt a Föld történetéből. Ezt egyébként úgy hívják, hogy Maunder minimum, arról a fickóról, aki ezt először leírta, ezt a jelenséget. Most a következő kérdésünk itt a nappal kapcsolatban az az, hogy milyen a Földet érő napsugárzásnak az összetétele. Háromféle hullámhosszot különböztetünk meg, ugye egyrészt van a rövid hullámhosszú, ultraibolya vagy ultraviola vagy UV sugárzás, ez valamivel kevesebb, mint 9%-át teszi ki a napsugárzásnak, és fontos tulajdonsága az, hogy gyakorlatilag az összes élőlényt károsítja, méghozzá minél rövidebb hullámhosszú, annál jobban károsít, éppen ezért az UVB, ugye az időjárás jelentésekben szokták kiírni az UVB sugárzást, nem az UVA-t, ugye az UVA a hosszabb hullámhosszú, az UVB a rövidebb, ez a károsabb ránk élőlényekre nézve. Ezzel a károsító hatás alól csak néhány prokarióta kivétel, viszont egész extrém dolgok vannak, ugye hát vannak olyan prokarióták is, hogy, amelyek nem csak hogy az UV-t vagy UVB-t, hanem még ennél rövidebb hullámhosszú, mondjuk gammasugárzást is elviselnek. Jó, egy újabb példa az extrém környezeti feltételek elviselésére. Na ugye aztán van a közepes hullámhosszú látható sugárzás, ez nagyjából 38%-át teszi ki, jó, tehát akkor ezt ide írom is, kevesebb, mint 9 az UV, látható az kb. 38%. Ugye természetesen ez vagy ennek a nagy része a fotoszintetikusan aktív sugárzás, tehát az elsősorban a fotoszintézishez fontos, meg persze ahhoz is, hogy itt lássunk valamit, és ne tök sötét legyen a Földön, ez is triviális. És a fotoszintézis az a látható tartományon belül is ugye a kék és a vörös fény a leginkább aktív, ez a leginkább hasznos. És ugye akkor van a hosszú hullámhosszú, vagy infravörös, ugye infravörös sugárzás, az 53% körülbelül, és hát ennek a fő feladata természetesen az, hogy melegítsen, ugye, tehát ez a hő formájában érkező. Na, ha már említettük itt a fotoszintézist, akkor egy picit térjünk ki erre. A fotoszintézis definíció szerint biomassa, vagyis élőanyag előállítása napenergia segítségével. A fotoszintetizáló élőlények elsősorban ugye a zöld növények, másodszorban a kék baktériumok. Ugye régen ezeket kékeszöld algáknak vagy kékeszöld moszatoknak hívták, de hát ma már tudjuk, hogy ezek prokarióták, baktériumok. És harmadrészt pedig van még jó pár más baktérium, ide ebbe a harmadik csoportba többféle baktérium tartozik, amelyek szintén fotoszintetizálnak. Jó, hát a fotoszintetizáló élőlények azt csinálják, hogy a napenergiát beépítik a saját testükbe, méghozzá kémiai energia formájában, ugye, tehát kötések, kémiai kötések formájában raktározódik, ezzé alakul át a napenergia. És a lényeg az, hogy egyszerű, kis energiatartalmú és szervetlen vegyületekből lesznek bonyolult, nagy energiatartalmú és szerves vegyületek. Többféle formája létezik a fotoszintézisnek. A leggyakoribb formája az az oxigénes fotoszintézis. Ugye ezt művelik a zöld növények, meg a kék baktériumok is. Más formák bizonyos baktériumokra jellemző. Az oxigénes fotoszintézisnek széndioxid kell hozzá, meg víz kell hozzá, és lesz belőle szénhidrát. Ugye ez az anyag, ahol raktározódik, ugye nagy energiatartalmú anyag, ahol a napenergia raktározódik, kémiai energiává átalakulva. Ezek építik fel ugye a élőlények testét, és hát természetesen még ami hiányzik, az az oxigén. Jó, tehát az oxigénes fotoszintézisnek ez az általános képlete. Ennyit akkor a napenergiáról, és mondtuk, hogy van még egy forrása a földi energiának, a bioszférába érkező energiának, méghozzá a föld hője. Nézzük meg azt, hogy miért fontos a föld hője a bioszféra szempontjából. Két szempontot említenék meg, ami miatt ez fontos a bioszféra szempontjából. Az egyik a lemeztektonika, a másik pedig a kemoszintézis. Kezdjük a lemeztektonikával, ugye a földkéreg mozgásával. Ezt nyilván mindannyian ismeritek, új óceánok keletkeznek, kontinensek folyamatosan szétszakadnak, összetolódnak, vándorolnak, hegységek képződnek, vulkánok törnek ki. Ez mind a lemeztektonikának köszönhető, és ugye tudjuk azt is, hogy ez meglehetősen egyedi sajátsága a Földnek. Ez nem jellemző egy átlagos bolygóra, ez a dinamika. Most nyilvánvaló, hogy a lemeztektonikának egy csomó hatása van az élővilágnak. Élővilágra nagyon triviális dolog például a faj keletkezésre. Ugye egy összefüggő kontinens elválik, ugye például Ausztrália, Dél-Amerika szétválnak, és ugye akkor különféle fauna, flóra, különféle élővilág alakul ki, új fajok keletkeznek a szétválás miatt, hiszen a kettő között ott keletkezik egy akadály, egy óceán, ami a legtöbb élőlény számára áthatolhatatlan. Jó, például így hat a bioszférára a lemeztektonika, vagy egy teljesen más hatás, a légkör összetételének befolyásolása a vulkáni tevékenység által. Mondjuk majd fogjuk látni a pár hét múlva, hogy a legfontosabb, tehát természetes széndioxid forrása hosszú távon, hozzáteszem, hogy hosszú távon a bioszférának, az éppen a vulkánosság, tehát a vulkáni tevékenységből került be széndioxid, amiről ugye láttuk, hogy a fotoszintézisnek az alapanyaga. Jó, ennyit a lemeztektonikáról, nézzük a kemoszintézist. Ugye ez ugyanúgy, mint a fotoszintézis, biomassa előállítása, tehát élőanyag előállítása, viszont itt kémiai elemek, vagy egyszerű, szervetlen vegyületek kémiai energiája segítségével történik a biomassa előállítása, méghozzá ezen elemek, vagy egyszerű vegyületek átalakítása, egész konkrétan oxidációja révén. Mik lehetnek ezek az elemek, vagy vegyületek? Hát például a hidrogén, vagy a kén, a vegyületek közül megemlíthető a kénhidrogén, vagy dihidrogén szulfid, vagy akár az ammónia, és így tovább. Jó, tehát ezek az alapanyagai a kemoszintézisnek. Mi a köze mindennek a geotermikus energiához? Az a köze, hogy ezek az elemek, illetve vegyületek nagyon sokszor, nem mindig, de nagyon sokszor geotermikus energia révén képződnek. Például a dihidrogén szulfid, ugye ez a záptojás jó büdös, vulkánok környéken is lehet érezni, vulkáni tevékenység hatására, vagy vulkáni tevékenységkor keletkezik, ugye, és ez a geotermikus energiának köszönhető. Na most azért mondtam, hogy nem mindig, hát van, amikor természetesen ezek az elemek vagy vegyületek a napenergia révén képződnek. Hogy kell elképzelnünk egy kemoszintetizáló élőlényt? Hát csak is prokarióták végeznek kemoszintézist, ez nagyon fontos. És az is nagyon fontos, hogy gyakorlatilag mindig napfénymentes helyeken. De úgy tűnik, hogyha van napfény, akkor inkább a fotoszintézis éri meg, viszont ha nincs napfény, akkor hogy lehessen ott élet, a kemoszintézis is megteszi. Most természetes az, hogy a kemoszintézis az jóval kisebb volumenű, mint a fotoszintézis, és a kemoszintetizálókat és a fotoszintetizálókat együttesen, hogy is hívjuk, autotrófok, ugye? Tehát az autotróf élőlények azok, a kemoszintetizálók és a fotoszintetizálók, amelyek előállítják az úgynevezett bruttó primer produkciót, tehát az autotrófok által előállított energiamennyiséget hívjuk úgy, hogy bruttó primer produkció. Jó, ezt mindjárt írom is. Jó, tehát BPP-nek szokták rövidíteni. Na most, ha ebből a bruttó primer produkcióból levonjuk az autotrófoknak a légzését, az azt jelenti, ez az az energiamennyiség, a légzés, ami a saját önfenntartásukhoz kell, ugye? Ez az energia, ami itt tulajdonképpen elveszik, csúnya szóval disszipálódik, tehát magyarul szétszóródik, akkor kapjuk meg, ami nekünk most fontosabb, a nettó primer produkciót. Jó? Miért fontos nekünk a nettó primer produkció? Hát azért, mert a heterotróf élőlények, ugye amelyik nem autotróf, az heterotróf, ugye minden, gyakorlatilag minden állat heterotróf, mi emberek is heterotrófok vagyunk, gombák is azok, bizonyos bacik is azok. Jó, tehát ez a nettó primer produkció az, amely a heterotróf élőlények számára rendelkezésre áll, mint energia. Ugye kaja formájában természetesen, tehát közvetve vagy közvetlenül növényi eledel formájában. És ugye azt is tudjuk, hogy a heterotrófok hozzák létre a szekunder produkció. Ugye a primer produkció az magyarul elsődleges, szekunder, másodlagos, ezt valaki nem tudja. Tehát mindezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a nettó primer produkció jelenti a táplálékhálózatoknak, vagy kicsit egyszerűbben a táplálékláncoknak az alapját. Tehát erre az alapra épülhetnek fel a táplálékláncok. És ami itt egy nagyon fontos hüvelykúj szabály, és ez később is elő fog jönni, az az, hogy a tápláléklánc minden lépcsőjénél körülbelül 90%-a elveszik az energiának, tehát elmegy az adott élőlény önfenntartására, légzésére. És csak körülbelül 10% az, ami tovább tud adódni a tápláléklánc következő szintjére. Ugye ez behatárolja azt, hogy a tápláléklánc következő lépcsőjénél mennyi élőlény lehet, mekkora lehet a biomassa. Ugye? Tehát ha azt mondjuk, kezdjük a növényekkel, ugye a növényeknek még nagyobb biomasszájuk, aztán ugye itt elveszik körülbelül 90%, és a növényevők azok már kevesebben lehetnek, jó, és még kevesebben lehetnek a húsevők, ugye, mert itt is elveszik körülbelül 90%. Ugye, tehát 10%-nyi energia tud tovább adódni, vagy az emberi húsevés, növényevés kapcsán, majd meglátjátok, ez nagyon lényeges dolog lesz. És az 90%-kal még annyit mondanék itt el, azért azzal a 90%-kal csinyán kell bánni, ugye nem véletlenül mondtam, hogy hüvelykúj szabály, ez egy ilyen átlag, elég nagy szórással, tehát sokszor van az, hogy ennél kevesebb, sokszor van az, hogy jóval több, akár 30 vagy közel 30% adódik át az egyes táplálkozási szintek között. Tehát ez nem véletlenül raktam ide, ez fontos, ez a körülbelül jel. No, akkor ennyit a második kérdésünkről, vagyis az energiaáramlásról, és akkor térjünk át a harmadik és mai napon az utolsó kérdésre, ez pedig a Gaia hipotézis. Jó, tehát az a kérdésünk, hogy egyáltalán mi az a Gaia hipotézis? Azt is megnézzük, hogy hogyan született ez meg, ez egy érdekes sztori, és azt is, hogy ez mennyire hihető, mi a fő probléma vele Gaia hipotézissel. Na, mielőtt ebbe belekezdünk, itt egy nagyon fontos dolgot kell még tisztáznunk. Nagyon máshogy néz neki az egész bioszféra, az egész Földünk nagyon másként néz neki, ha nem volnának élőlények. Itt nem volnának termékeny talajok sem, például mondtam az oxigén, nitrogén se lenne, majd ezt mindjárt fel is rajzoljuk a légkör esetében, hőmérséklet is más lenne. Jó, tehát a sorokban lesz egy olyan, hogy széndioxid, lesz egy olyan, hogy nitrogén, lesz egy olyan, hogy oxigén, és lesz egy olyan, hogy hőmérséklet, méghozzá Celsius fokban vett földfelszíni hőmérséklet. Jó, és az oszlopokban meg lesz egy olyan, hogy Vénusz, Mars, Föld élet nélkül, ugye ez egy számított érték, egy számított értéket lesznek, és Föld élettel, ugye a mai Föld ez a, ezek a reális érték. És nagyon jól mutatja ez a táblázat, hogy mennyire más lenne a Föld élet. Ugye ezek élettelen bolygók, úgy tudjuk, a Vénusz meg a Mars, 98%, 95%, tehát dominál a széndioxid ezen bolygók légkörében, és úgy számolják, a Földön nem lenne élet, abszolút ez lenne a domináns gáz a földi légkörben is. Most ezzel szemben ugye mennyi széndioxid van? Hát most már 400%, megdöbbentően kevesebb. Nitrogén 1,9, 2,7, 1,9, pedig ugye 78 térfogat százalék. Ugye az oxigén az triviális, hogy miért, az ugye láttuk fotoszintézis, hogy miért az élőlények tevékenységének következménye, talán nem annyira triviális a nitrogén, ugye az denitrifikáló baktériumok hozzák létre, és azért van ilyen sok nitrogén a földi légkörben. Jó, oxigén gyakorlatilag semmi nem lenne, minimális, inkább úgy írom, hogy minimális, nincs a Vénuszon, Marson 13%, a Földön is minimális lenne, ugye ezzel szemben 21%, két domináns gázról van szó, nitrogén és oxigén. Jó, tehát megint az élet hatása látszik. Ugyanilyen nagy a különbség a hőmérséklet esetében, a Vénusz ugye közel a naphoz jó meleg, távolabb a naptól a Mars jó hideg. A Földön élet nélkül ugye a kettő közötti kb. 300 Celsius fok lenne. Most ehhez képest, hát most már azt lehet mondani, hogy 15, a régi táblázat, amelyik 13 szerepel, de ez egy rossz érték, most már 15-höz közelít ugye emberi tevékenységek hatására elsősorban a földfelszíni átlaghőmérséklet. Jó, tehát látjátok azt, hogy ugye ez az, amit itt az elején is mondtam, hogy a Föld élettelen szféráit mennyire átalakították az élőlények, és a bioszféra mennyire mássá tette, mintha nem lenne egyáltalán élet. Most nagyon fontos tulajdonság az élőlényeknek, és ezt a biológiában sajnos nem igen szokták hangsúlyozni, bár azért most már azt lehet mondani, hogy egyre inkább hangsúlyozzák, hogy minden élőlény átalakítja a saját környezetét, illetve más élőlények környezetét. Ugye mindig azt szokták hangsúlyozni, hogy az élőlények alkalmazkodnak a környezetükhöz. Tehát vannak az élőlények, és van a környezetük, és ezt a nyilat szokták hangsúlyozni a biológiában, hogy az élőlények alkalmazkodnak a környezetükhöz, a környezet szelekciót végez rajtuk. Ugye? De a másik irányú nyíl is ugyanennyire érvényes, méghozzá az, hogy minden élőlény átalakítja a környezetét, az önmaga környezetét is, és más élőlények környezetét is, és ez mindenféle térskálán érvényes. Ugye, most nagyon apró térskálán olyasmire kell gondolni, olyan abszolút triviális dologra, hogy mit tudom én, erdőben megy az itatóhoz a vaddisznó, saras a talaj, ott marad a lábnyoma, utána abba beleesik az eső, lesz egy kis pocsolya, a vaddisznó lábnyomának helyén, és ez rögtön egy élőhely egy csomó mikroorganizmusnak. Ugye ott meg tudnak időlegesen telepedni, szaporodnak. Ilyen apróság. De rengeteg példát lehet mondani. Ez egy alacsony térskála. Nagy térskálán nézve, ugye hát a legtriviálisabb példa az ember, ugye az ember globális bioszféra átalakítása, de hát lehet mondani itt akár a fotoszintetizáló élőlények oxigén termelését is, ezt is meglátjátok majd következő órán, ugye, hogy ez hogy lett egy oxigénmentes, szinte oxigénmentes földből, illetve légkörből egy oxigéndús légkör. Jó, tehát ez nagyon fontos, még egyszer mondom, hogy átalakítják az élőlények a környezetüket. Na most, ez eddig egy elfogadott dolog. Ami vitatott dolog, az a Gaia-hipotézis, mert a Gaia-hipotézis ennél egy picit többet állít, nem csak azt, hogy átalakítják az élőlények a környezetüket, hanem azt is, hogy úgy alakítják át, hogy a saját maguk számára kedvező legyen. Az élet úgy alakítja környezetét, hogy az élet szempontjából jó legyen. Ezt állítja a Gaia-hipotézis, kicsit szofisztikáltabban úgy lehet mondani, hogy az élőlények nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a saját maguk számára megfelelő állapotok uralkodjanak itt a Földön, illetve a Föld felszínen. Na most, mielőtt ebbe belemegyünk, hogy mi a gond ezzel, vagy miért vitatják sokan, nézzük meg a hipotézis eredetét, mert ez nagyon érdekes. Itt megint egy nevet meg kell említeni, mert a Gaia, akkor a Gaia hipotézis szülőatya nagyon fontos. Úgy hívják az úriembert, még mindig él, bár már 85-6 éves, ha nem több. James Lovelock az úriember neve, és a történet pedig 1965-ben kezdődik, amikor a NASA-nál, az Amerikai űrkutatási hivatalnál kezd el dolgozni Lovelock, a projekt pedig az, hogy van-e élet a Marson. Ugye hát egy nagy kutatócsoport dolgozik, és hát mindenféle próbálkozások vannak itt, Lovelock eléggé ki is gúnyolja, hogy miket csináltak ott, hogy mit tudom én, egyik kollégája NASA-nál bolha csapdát szerkezett, hogyha van bolha a Marson, akkor biztos beleesik. Halál, tehát ezen a színvonalon mentek a dolgok, legalábbis Lovelock így írja le a könyvében. Na most ő az egyik kolléganőjével együtt viszont azt találta ki, hogy egyszerűen csináljuk azt, hogy nézzük meg a Marsnak a légkörét. És a légkör összetétele alapján el lehet az dönteni, hogy van-e ott élet, vagy nincs ott élet. Ugye? Most a táblázat már egy kicsit sugallja nektek, hogy miért. De egyszerűen azért, mert ha van élet, akkor biztos használja a légkört, úgyis, mint nyersanyagforrást, ugye, hogy mi az oxigént, vagy a fotoszintetizálók a széndioxidot kivonjuk és hasznosítjuk a légkörből, meg úgyis, mint végterméknyelőt, ugye, mi juttatjuk vissza a széndioxidot, fotoszintetizálók az oxigént, tehát a légkör biztos, hogy használják az élőlények. És ha távol lesz a kémiai egyensúlytól a légkörnek az összetétele, ugye ez azt jelenti, ha távol van a kémiai egyensúlytól, hogy van plusz energia, nem az energia minimumon lesznek, a kémiailag nem az energia minimumon lesz a légkör, hanem lesz plusz energia azokban a vegyületekben, amelyek a légkört alkotják, akkor valószínűsíthető, hogy vannak élőlények, és ezek használják a légkört. Most épp abban az időben nézték meg a infravörös teleszkópokkal a Mars, illetve a Vénusz légkörét is, és azt látták, hogy ezek nagyon közel vannak a kémiai egyensúlyhoz. És erre mondta Lovelock, és hát egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy igaza is volt, hogy fölösleges oda küldeni az űrszondákat, ugye a Viking űrszondákat, mert nem lesz élet, nem fogunk életet találni a Marson. Ugye, tehát egyelőre ez igaz is. Na most innen ered, ebből kezdett el gondolkodni Lovelock, hogy a Föld légköre viszont nagyon messze van a kémiai egyensúlytól, mégis rendkívül stabil az összetétele. Jóval nagyobb időléptékben stabil a Föld légkörének összetétele, mint amennyi a légkört alkotó gázoknak az átlagos életideje. Ugye, mondjuk a széndioxid, egy átlagos széndioxid molekula kb. 100 évig van a légkörben, de a széndioxid szint, most ne számítsuk az emberi tevékenységeket, normális esetben a széndioxid szint ennél jóval hosszabb, nagyobb időskálán stabil. És elkezdett ezen gondolkodni, hogy vajon mi szabályoz, miért van ez a stabilitás, mi szabályozza ezt a dolgot, és arra jutott, hogy az élőlények azok, amelyek szabályoznak, és ezzel tulajdonképpen meg is született a Gaia hipotézis. Az első formájában valóban azt mondta, hogy az élőlények szabályoznak. 1972 a dátum, ekkor született meg az első formája hipotézisnek. Most nem fogunk abba belemenni, de nagyon sokat változott, finomodott a Gaia hipotézis az elmúlt bő 30 évben, és a mai formájában a következőképpen szól. Tehát valahogy úgy szól a mai formájában 2005-ben a Gaia hipotézis, hogy az élőlények, tehát nem az élőlények szabályoznak, tehát nem ilyen egyszerű a dolog, hanem az élőlények nagy mértékben hozzájárulnak azokhoz a globális léptékű, önszabályozó, visszacsatolási mechanizmusokhoz, amelyek relatíve stabilan, relatíve állandóan tartják a fizikai környezetet a Föld felszínen, és az élet számára tolerálható állapotban tartják. Ezt el fogom mondani még egyszer, mert láttam az arcokon, hogy hiába mondtam lassan, nem volt elég lassú. Na, szóval valahogy úgy szól ma a Gaia hipotézis, hogy az élőlények nagy mértékben hozzájárulnak azokhoz a globális, önszabályozó visszacsatolási mechanizmusokhoz, amelyek relatíve stabilan és az élet számára tolerálható állapotban tartják a fizikai környezetet a Föld felszínén. Ja, és ugye úgy is szokták mondani, ugye a másik megfogalmazása ennek, hogy ez a relatíve stabil állapot, hogy a homeosztázis állapota, ugye, tehát az élettamból kölcsönzött kifejezéssel, gondolom tudjátok mi az, hogy homeosztázis, ugye, vagy? Ugye, tehát a szervezetnek a relatíve állandó, mondjuk az állandó testhőmérséklet, ugye, az egy ilyen homeosztatikus jellemző, kívül, mit tudom én, -2 fok van, vagy +20, de a testhőmérsékletünk mégis 36,6. Celsius fok, ugye? Ez a homeosztázis, hogy a külső környezet váltakozásai ellenére a szervezet belső egyensúlya az megmarad. Ugye? Most ez nagyon sok, ez egy fontos dolog, hogy Lovelock nagyon sok analógiát vesz az élettamból, úgyis a Gaia hipotézishez tartozó tudományágat úgyis hívja Lovelock, meg hívják követői, hogy geofiziológia, tehát a Föld élettana. Ugye, és akkor a vérkeringés analógiájára, a vízkörforgása, stb. És innen jön az is, ugye az ilyen egyszerű, népszerű megfogalmazása a Gaia hipotézisnek, hogy a Föld olyan, mint egy élőlény. Ugye, ezt így is szokták mondani, de hát ezt mindenképpen metaforaként kell értelmezni, és maga Lovelock, illetve a Gaia kutatók is metaforaként értelmezik, tehát nem szó szerint. Jó, tehát nem, a Föld nem élőlény, hanem a Föld olyan, mint egy élőlény. Tehát mondjuk ez a legegyszerűbb megfogalmazása a Gaia hipotézisnek, de mondjuk egy vizsgán azért ennél többet várok el. Na most, ja, hogy mi ezzel a probléma? Nagyon változó volt a fogadtatása a Gaia hipotézisnek. Ők érdekes mondom, például a geológusoknak, vagy geofizikusoknak nagyon tetszett, meg mind a mai napig nagyon tetszik. Mondjuk, vagy például a környezetvédőknek nagyon tetszik általában. Viszont, akik talán a legellenségesebben és a legtöbb kritikával fogadták, szinte a kezdetektől kezdve, azok az evolúcióbiológusok voltak. Na, vajon mi a bajuk az evolúcióbiológusoknak Gájával? Hát az, hogy nem egyeztethető össze a darwini evolúció elmélettel, márpedig ugye hát az a biológián belül egy meglehetősen erős lábakon álló, sőt, hát azt lehet mondani, hogy ez a biológiának a központi elmélete, a darwini evolúció elmélet, és még ha részletein vitatkoznak is, a legfontosabb állításai kapcsán konszenzus van, egyetértés van a biológusok körében. És azt mondják az evolúcióbiológusok, hogy a Gaia hipotézis nem egyeztethető össze az evolúció elmélettel. Vajon miért mondják ezt? Azért mondják elsősorban, mert az evolúció elmélet, a darwini evolúció elmélet egyedi szintű szelekciót feltételez. Ezt hangsúlyozza, azt mondja, hogy ez az általános mechanizmus az élővilágban. Mit jelent az, hogy egyedi szintű szelekció? Ez azt jelenti, hogy a szelekció olyan tulajdonságoknak kedvez, amely az egyes egyedeknek a rátermettségét növelik, teljesen függetlenül attól, hogy azoknak a csoportoknak, amelyeknek az egyedek részei, az összesített rátermettsége csökkene, avagy nő. Ugye? Tehát mondok egy példát, hogy ez érthetőbb legyen. Mondjuk a növények oxigén termelése valószínűleg az egyes növényegyedek szempontjából fontos és adaptív és jó dolog, és az egyes növényegyedek rátermettségét növeli, és nem azért termelnek oxigént valószínűleg a növények, hogy az állatoknak jó legyen, nem ez a növényeknek a célja, vagy nem azért, hogy a bioszféra homeosztázisa fennmaradjon. Ugye, tehát egyedi szintű szelekció, ami az egyed számára fontos jó tulajdonság, az adódik tovább a következő nemzedékre, és nem az, ami a csoport szempontjából jó. Most ezzel szemben a Gaia hipotézis egyértelműen csoportszelekciót feltételez, ez tulajdonképpen az ellentéte annak, amit az előbb elmondtam, olyan tulajdonságoknak kedvez a szelekció, a csoportszelekció értelmében, ami a csoport átlagos rátermettségét növeli, függetlenül attól, hogy az egyes egyedek rátermettsége csökkene, avagy növekszik. Ugye ez azt jelenteni, hogy altruisták, vagyis önzetlenek az élőlények, a rátermettségüknek az egy részét feláldozzák a csoport érdekében. Ugye ezt jelenteni a csoportszelekció. Most csoportszelekciót tudjuk, hogy van az embernél, most ebben nem megyek bele, meg ez nekünk nem témánk ezen a kurzuson, hogy is miként van az embernél, de az élőlények nagy többsége esetében nagyon vitatják az evolúcióbiológusok, hogy létezne csoportszelekció, mert hogy az az egyed, amely a rátermettségének az egy részét feladja a közösség érdekében, meg lehet mutatni, hogy előbb-utóbb kiszelektálódik. Úgy is fogalmazhatnék, hogy túlszaporodják őt azok az élőlények, amelyek nem altruisták. Amelyek, ugye altruista azt jelenti, hogy rátermettség egy részét átadja a csoportnak, vagy más egyednek, amelyek nem, megtartják maguknak, önzők, azok rövid távon jobban járnak, és túlszaporodják, vagy kiszaporodják az altruista egyedeket. Na most, hát itt van ez a probléma, és valóban a Gaia hipotézis egyértelműen csoportszelekciót feltételez, és ez a legfőbb gond a Gaia hipotézissel, és ezért nem lett mind a mai napig elfogadott, mert Darwinnal nem sikerült összeegyeztetni. Nagyon sokan próbálkoznak ezzel, egyre divatosabb téma, és könnyen lehet, hogy a Gaia hipotézis nem is, végül azt arra jutunk majd, hogy ez nem is igaz, de nem is ez a legfontosabb dolog ebben az esetben, hanem az, hogy rengeteg új kutatást stimulált. Tehát ez rengeteg kutatónak indította be a fantáziáját, csomó új kutatás született, új eredmények, és ez valószínűleg sokkal fontosabb a Gaia hipotézis esetében, vagy még fontosabb, mint az, hogy végül igaznak bizonyul-e vagy sem. Tehát ezt a stimuláló, ösztönző, új kutatásokat ösztönző hatását emelném ki a hipotézisnek. Jó, ritka volt ez a mai pillanattürelmet, még ritka volt ez a mai óra, hogy hamarabb véget ért, de hát ez most így alakult. Jövő héten Vida Gábor, és akkor két hét múlva pedig megint én. Köszönöm a figyelmet.
Elhangzott globális ökológia, bioszféra és ember. A bioszféra története, a Gaia hipotézis. Takács Sánta András előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. A felvétel 2005. márciusában készült.
EPER, Első Pesti Egyetemi Rádió.